A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Papp Kornéllal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatala oktatási irodájának vezetőjével, és az iskolai hitoktatás, a választható hit és erkölcstan oktatásról beszélgettünk, és azért érdemes még erre visszatérnünk, és itt folytatnunk a beszélgetést, hogy mik is a tapasztalatok ezen a téren, tehát mennyire jó az együttműködés az iskolák, az egyház, az ott tanító reformátusok vagy lelkészek, illetve hát nyilván, hogy a Klebersberg központ is ott van ebben az együttműködésben. Szóval mik a tapasztalatok?
Bár 2013-tól kezdetben még mindenki idegenkedett a helyzettől, már elmondhatjuk, hogy azt tapasztaljuk az állami iskolai intézményvezetők, pedagógusok részéről is, hogy örülnek az egyházi személyek jelenlétének. Többek között azért, mert bizonyos helyzeteket, tanulókkal kapcsolatos kérdéseket több oldalról körül tudnak járni. Mondjuk nem csak a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tud segíteni, támaszt nyújtani egy adott kérdésben, hanem az egyházi háttér is segítséget tud nyújtani. Vannak szervezési gondok, mert a tantermek száma az sok épületben korlátozott, tehát nem lehet korlátlanul csoportbontást biztosítani, és ezért csoport összevonásokat kell szervezni. Kevés konfliktusról tudok beszámolni, azok általában a tanév közbeni csoportváltásokkal függnek össze, vagy éppen az osztályozással történő értékelés elmaradásával, mert hogy főszabályként az etika tantárgyat osztályozni kell, és ezt osztja a választható hit és erkölcstan is. Hát bízom abban, hogy most már letisztult a helyzet így 6 év után, és egyre zökkenőmentesebben szervezhető a hit és erkölcstan az államiskolákban.
A beszélgetésünk első felében utalt a pedagógus létszámra, vagy a pedagógus hiányra, ami azért ugye ilyenkor tanévkezdéskor mindig terítékre kerül. Tulajdonképpen a tankönyvek mellett a második kardinális kérdés az mindig a pedagógus létszám, hogy hiányoznak-e szaktanárok, vannak-e betöltetlen állások, pedagógus állások nagyobb számban. A református egyház intézményeiben mi a helyzet, vagy akár például az önök iskolájában ott halászták-en?
A pedagógus hiány ugyanúgy érint bennünket, mint az állami önkormányzati fenntartókat. Nem általános pedagógus hiányról lehet beszélni, hanem különböző szakterületeken mutatkozik ez a hiány. Most az óvodapedagógusok hiánya talán a legnehezebb, ugyanis egy nagy óvodafejlesztés zajlik Magyarországon, hogy 3 éves kortól kötelező az óvodáztatás, egyre több óvodai csoport létesül, az óvodapedagógusok száma viszont nem követi ezt a változást. Nyilván ennek történelmi okai is vannak, mivel az úgynevezett ratkó nemzedék ezekben az években vonul nyugdíjba, és az idősebb pedagógusok tapasztalatára nagy szükség lesz a következő esztendőkben is, mert ez az egyik megoldási lehetőség a pedagógus hiányra. De a középiskoláinknak minél több gyermeket kell eljuttatni a pedagógus képzésbe, ösztöndíjat kínálni nekik, és visszavonzani őket a református intézményrendszerbe. Hála Istennek most már elmondhatjuk, hogy egyre többen indulnak pedagógus pályára, és egyre többen térnek vissza egyházi iskolába, a saját iskolájukba sok esetben. Az óvodapedagógusok mellett talán a tanítóhiány a legégetőbb, az előbb említést tettem a hittanoktatók hiányáról is. Régi történet, hogy a természettudományos tárgyakat oktató tanárok száma is egyre kevesebb. Igen, hogyha fizika, kémia tanárt keresünk, akkor ez lehet, hogy több évig tart. Az egyházi oktatási intézményeknek nagy hátrányt jelent, hogy a közigálláson nem hirdethetnek álláshelyet, ott csupán az állami intézmények. Tehát aki állást keres, az sokkal nehezebben találja meg az egyházi intézményeket, mint az állami önkormányzati intézményeket. Illetve nagy hátrány az, hogy a Klebersberg ösztöndíjat, melyet azon felsőoktatási hallgatóknak kínálnak, akik pedagógus képzésre járnak és vállalják, hogy a Klebersberg központ intézményeiben folytatják majd munkájukat. Ezt nem terjesztették ki egyházi intézményekre. Tehát az a hallgató, aki aláírja ezt a szerződést, csak akkor jöhet egyháziskolába tanítani, hogyha a leendő munkáltatója kiváltja.
Tehát visszafizet.
Így van. De még ez is megoldás. Szeretnénk egyeztetni az állami féllel arról, hogy a Klebersberg ösztöndíja terjesszék ki az egyházi intézmény fenntartókra is.
Hogyha a pedagógus létszámról beszélünk, vagy pedagógusok helyzetéről beszélünk, ön is utalt arra, hogy az örvendetes dolog, hogy évről évre most már az a számadat, hogy nő a pedagógus képzésre jelentkezők száma, de azért továbbra is érvényes az, hogy sokan a végzés után nem a pedagógus pályán helyezkednek el. Ráadásul elég kedvezőtlen a pedagógus korfa, tehát nagyon sokan vannak, a tanárok fele, ha jól láttam, akkor 50 év feletti, tehát akkor azért elképzelhető, hogy itt is van még veszélyforrás a következő évekre vonatkozóan is.
Van veszélyforrás, így van, viszont a kormányzat egyre több lépést tesz annak érdekében, hogy megtartassuk a fiatalokat. Például, hogy az összefüggő hosszú gyakorlat beszámít a gyakornoki időbe, tehát csak egy évet kell várakozniuk ezen hallgatóknak ahhoz, hogy pedagógus egy fokozatban léphessenek. Talán a keresztfél éves képzés a legnehezebben megoldható kérdés, ugyanis akik februárban végeznek, ők sokkal nehezebben tudnak tanévközben elhelyezkedni oktatási intézményben, és hát elhelyezkednek valahol máshol, és azt tapasztalják, hogy sokkal magasabb a keresetük, mint egy nevelési oktatási intézményben, akkor elveszíthetjük őket. Nem egyházi intézményekről beszélek, hanem természetesen valamennyi magyar köznevelési intézményről beszélek most.
Most már jó néhány éve annak, ugye, hogy elindult a pedagógus életpálya modellje, az ehhez kapcsolódó minősítési rendszer, illetve a bértábla, és ahogy ön is utalta, arra különböző ösztöndíjak vannak a pedagógus képzésben is, még hogyha ez ugye a református egyház által fenntartott intézményekre nem is vonatkozik. Ráadásul most ugye nyár elején módosult a köznevelési törvény, amellett, hogy bérpótlékot helyez kilátásba az iskolai igazgatóknak. Ha jól tudom, akkor a pedagógusok számára is lehetővé teszi bizonyos céljuttatások kifizetését. Tehát elképzelhető, hogy azért a bérezés tekintetében azért előrelépés történik, hiszen nagyon sokan mondják azt, hogy a pedagógus életpályához kapcsolódó bértábla, illetve az a markáns béremelés, az mára, minthogyha azért elsorvadt volna, vagy elolvadt volna.
Igen, a különböző bérpótlékokkal, bérjellegű lehetőségekkel előrelépünk, de gyökeresen nem oldjuk meg a problémát. Tehát azt látnunk kell, hogy az elmúlt esztendő gazdasági sikerei, azok a pedagógus elhelyezkedés szempontjából nagyon sok bajt okoztak, ugyanis nem lehet versenyezni, egy nevelési oktatási intézmény, egy iskola, egy óvoda nem tud versenyezni azokkal a fizetésekkel, amelyet akár egy egyszerű adminisztrátori állásban
vagy akár a versenyszféra szereplőivel nem nagyon lehet.
Így van. Természetesen, hogyha változik a helyzet, akkor egy visszafelé történő áramlás is megfigyelhető lesz, de ezt nem kívánjuk, mert azt kívánjuk, hogy a magyar gazdaság pörögjön tovább. A bér alapot szükséges változtatni, és ismételten egy olyan bérfelzárkóztatási programot bevezetni, mint ami volt 2013 és 2017 között. A legsúlyosabb a pályakezdőknek a helyzete, tehát amikor a pályakezdő gyakornok kevesebbet keres, mint az iskolai karbantartó. Most az iskolatitkárról nem is beszélek. Tehát ha én pályakezdő lennék, és nem lenne erős a hivatástudatom, akkor vélhetően én is meginognék akkor, amikor a családfenntartás kérdése és a hivatásgyakorlat kerül összeütközésbe.
Mindettől függetlenül azért az érdekelne, hogy ön hogy látja, hogy akár a pedagógus életpálya modell nyomán, akár az említett intézkedések nyomán azért változott, vagy változóban van a pedagógus pálya presztízse, ami azért az elmúlt évtizedekben nem volt túlzottan magas a társadalmi megítélése, vagy a társadalmi elfogadottsága. Tehát azért nőtt, vagy változott a pedagógus pálya presztízse. Az, hogy azért évről évre egyre többen jelentkeznek pedagógus képző felsőoktatási intézményekbe, az azt jelenti, hogy talán van változás ezen a téren.
Én úgy értékelem, hogy nagy mértékben van változás, fejlődés. Már ritka az, amikor vascsővel kerget egy tanárt egy diák, és a diák oldalára áll a hatóság. Tehát egyrészt 2011-től kezdődően jogszabályok is védik a pedagógusok személyét, de a társadalmi megítélése is jelentősen javult a pedagógusoknak, és ez nagyon örvendetes az iskola falai között működő pedagógusok számára. De az a visszajelzés, hogy a tanítványaink egyre szívesebben mennek, többek között a mi munkánk, az intézményünk, illetve hát a felsőoktatási intézmény marketingének köszönhetően egyre többen mennek pedagógus képzésre, és választják ezt a hivatást. Ez a legjobb visszajelzés.
Pedagógusok helyzete és pedagógus képzés kapcsán hadd hozzam ebbe a körbe a nyelvoktatást, mert hogy ettől a tanévtől azért komoly változások lesznek. Egyfelől elkezdődik a középiskolások kétszer-két hetes külföldi nyelvtanfolyama vagy nyelviskolai oktatás a kormányzati támogatása. Másfelől viszont 2020-tól, tehát a következő felvételi időszakban már kötelező lesz a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez egy középfokú nyelvvizsga. És én azt olvastam, hogy éppen a pedagógus képzésben jelenthet ez majd gondot, mert most jelenleg nagyjából a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők mintegy fele rendelkezik nyelvvizsgával, viszont a pedagógus képző intézményekbe jelentkezők aránya jóval alacsonyabb, valahol ott 30-40% között van. Tehát elképzelhető, hogy pontosan a pedagógus képzés terén jelenthet ez majd gondot. Talán érdemes egy kicsit beszélnünk egyáltalán a nyelvoktatás helyzetéről. Mik a tapasztalatai ezen a téren?
Hát én a tervezett intézkedéseket nem szeretném bírálni. A véleményem eltér egy kicsit a trendtől, mint ami várható, és én meg is várnám, hogy január 1-én pontosan hogy fog hatályba lépni ez az új szabályozás. Az elmondható, hogy...
Bocsássa meg, főleg akkörül volt ugye vita e tekintetben, hogy talán bizonyos képzési szakokon nem lenne, tehát engedékenyebb szabályozásra lenne szükség. Például az ön által is említett óvodapedagógusok, vagy alsó tagozatos tanítók esetében talán el lehetne tekinteni ettől a középfokú nyelvvizsgától. Elképzelhető, hogy nem szükséges majd az ő munkájuk során, hogy meglegyen ez a középfokú nyelvvizsga. A másik szegmense pedig az volt ennek a vitának, hogy vajon az általános iskola, illetve aztán a középfokú oktatás felkészíte kellően ahhoz, hogy az érettségire meglegyen egy középfokú nyelvvizsga is.
Osztom a véleményét, tehát valóban a pedagógus hiányt még akár fokozhatja is ez a tervezett intézkedés, de hát azt mondtam, hogy nem tisztem bírálni a folyamatokat. Nem tartom én sem szükségesnek, hogy bizonyos szakok esetében akár a bemeneti, azért hozzáteszem, hogy akár a kimeneti követelményként is a nyelvvizsga feltétel legyen. Azok esetében, akik kutatnak, és nemzetközi kapcsolatok terén aktív együttműködést fognak folytatni más országok béli intézményekkel, nyilván ott elvárható a nyelvvizsga. Viszont azt tapasztaltuk az elmúlt egy-két esztendőben, tehát amikor tudatosult az készülő szabályozás, hogy egyre aktívabbak a fiatalok, egyre jobban megtervezik azt, hogy mikor, milyen szintű vizsgát teljesítenek, és például a saját intézményemben növekedett a nyelvvizsgák száma. Az intézmény is készül arra, hogy egyrészt pedagógusok tanulókra lebontva különböző pályát rajzolnak fel, hogy kinek mikor érdemes, és milyen szintű nyelvvizsgát letenni, írásbelit, szóbelit, középszintűt, felsőfokút. Azonban a fiatalok részéről is egyre tudatosabb a nyelvvizsga megválasztása. Egy kicsit úgy érzem, hogy a bemeneti követelményként a nyelvvizsga elvárása, ez a felsőoktatási létszám szabályozására is szolgál, és én ezt nem tartom jó megoldásnak. Meggyőződésem azt, hogy Magyarországon túl széles a gimnáziumok felvevő képessége. Kevesebb gimnáziumi férőhelyre van szükség, és több szakgimnáziumi és szakközépiskolai férőhelyre. Nyilván politikai kérdés az, hogy mondjuk egy adott általános iskolára ráépített gimnáziumi osztályok megszűnjenek, egy nehéz döntés, és ezt kevesen vállalják. Számomra probléma az, hogy mi van azokkal, akik gimnáziumban végeznek, és nem tudnak nyelvvizsgát tenni. Hogy tudja a magyar szakképzés, a magyar köznevelés őket tovább képezni, azaz a gimnáziumra, az érettségére épülő szakgimnáziumi képzések kiterjesztésére gondolok, mert a magyar gazdaságnak szüksége van ilyen fiatalokra, viszont gimnáziumi érettségi után sokkal nehezebb egy szakképzésbe bekapcsolódni, mint amikor valaki 14 éves korában elkezdi az ágazati szakképzést.
Azért az érdekelne, hogy intézményvezetőként, egy oktatási intézmény igazgatójaként azt hogy látja még visszakanyarodva a nyelvoktatásra, hogy hol lehet a gond, hiszen a szakemberek azt mondják, hogy egy középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez nagyjából 900 órányi nyelvtanulás szükséges. Ezt ha kiszámoljuk, akkor óraszámban bőven megkapják a diákok a közoktatás rendszerében. Ugye általános iskolán a 4.-5. osztályában elkezdődik valamelyik nyelvnek az oktatása, és ez mondjuk, hogyha tart az érettségig, ez bőven lefedi ezt a 900 órát. Hol lehet akkor mégis a gond? Mert a nyelvtanárok a diákokra mutogatnak, a diákok a nyelvtanárokra mutogatnak, és valahol mégiscsak elakad a dolog, mert nagyon sokan nem jutnak el érettségig, vagy akár még a diploma megszerzéséig sem, vagy a nyelvvizsga megszerzéséig.
A nyelvoktatás, ugyanúgy, hogy a matematika oktatás, nem a kicsengetéskor zárul. Tehát a gyakorlás az nélkülözhetetlen. És azt fedeztük fel, és az a 90-es évek végétől kezdve tendencia, hogy egyre kevesebbet gyakorolnak a fiatalok. Ha megnézzük a matematikai kompetenciamérések eredményeit, akkor azt tapasztaljuk látszólag, hogy a matematika oktatás is válságban van. Viszont, hogyha azon intézményeket megnézzük, akik újabb és újabb módszereket vezetnek be, és a digitális felületeket bevonják az oktatásba, a diákoknak olyan képességeit mozgósítják, amelyeket egyébként otthon egy egyszerű számítógépes játéknál is alkalmaznak, meg a versenyszellemet, mert ugye egymással versenyeznek online ezek a fiatalok. Tehát, hogy ezeket aktivizáljuk, akkor sokkal hatékonyabb tud lenni az oktatás. Tehát a pedagógusok részéről is egy szemléletváltásra van szükség, hogy az informatikai eszközöket minél jobban bevonni az oktatásba. Viszont a diákok oldaláról tudatosítani kell, hogy a gyakorlás nélkül nincs eredmény. Nyelvtant sem lehet, idegen nyelvet sem lehet, matematikát sem lehet gyakorlás nélkül elsajátítani.
A beszélgetésünk elején szó volt arról, azt említette, hogy nem hoz komolyabb változásokat vagy újdonságokat a most induló tanév, de hát azért, ha visszaemlékszünk, akkor eredetileg hozott volna egy, vagy várhattunk volna egy újdonságot a most kezdődő tanévtől, jelesül az új nemzeti alaptantervet. Ennek ugye halasztódott a bevezetése, de egyébként is a jelek szerint azért meglehetősen nagy csend honol az új nemzeti alaptanterv körül. Emlékszünk, hogy egy évvel ezelőtt készült el, amint egy 300 oldalas munkaanyag, volt egy hónapos társadalmi vita is. Önök például akkor megfogalmaztak álláspontokat, egyáltalán mit várnának, vagy akár személyesen ön, mit várna egy új nemzeti alaptantervtől?
Hát először is, hogy létrejöjjön a nemzeti alaptanterv, és a létrejöttének a folyamatába örülnénk, hogyha az egyházi fenntartókat is bevonnák. A tananyagcsökkentés az, amely minden egyes nemzeti alaptanterv készítésekor, minden egyes kerettanterv készítésekor
elhangzik. Hát különösen a mostani az pont e felől indult el, ugye a tananyagcsökkentés volt a központi elem.
a gyakorlati ismereteknek a növelése, ez is egybevág az oktatáspolitikával, feltétlenül szükséges, de ugyanakkor szükségesnek tartjuk a nemzeti minimumnak, a nemzeti kánonnak a megtartását. Tehát az a nemzeti alaptanterv, amely ezt feladja, az nem felel meg számunkra. Nyilván alkalmazkodunk hozzá, de a mozgásterünk, ahol megmarad, ott ezt a nemzeti kánont, ezt a nemzeti minimumot mi beépítjük. Tehát egy konkrét példával élve, mert hát az én iskolám Bocska István nevét viseli, úgy gondoljuk, és nem csak intézményen belül, hogy első alkotmányos és vallásszabadságért küzdő hősünk Bocskai István ennek a nemzeti kánonnak a része, tehát Bocska István tanítása nélkül nem tudjuk elképzelni a történelemoktatást, tehát amennyiben kihagyja a nemzeti alaptanterv, kihagyják a kerettantervek, attól még a mi iskoláinkban tanítani kell az ő életművét, és hasonlóképpen végigmertünk valamennyi tantárgyam.
Ha már a tananyagcsökkentés szóba került, és említettük, hogy tulajdonképpen e felől indult el a gondolkodás az új NAT szükségességéről is, túlterheltek? Igencsak túlterheltek a diákok a mai közoktatás rendszerében?
Igen, nagyon túlterheltek a diákok.
Most még a különórákat ne is számítsuk, mert azért nagyon sokan járnak különböző különórákra, középiskolások már különösen, vagy felvételi előkészítőkre, vagy mondjuk sportolnak, de csak ami kifejezetten az iskolai munkához köthető, a tekintetben is túlterheltek.
Igen, túlterheltek a diákok, egyre több választási lehetősége van tantárgyak esetében is, egyre nehezebb órarendet készíteni. Én azzal szembesültem, hogy a csengetési rend még a 8., 9., 10. órát is tartalmazza az intézményemben. Előfordulhat az is, hogy valakinek több lyukas órája van, tehát ott tartózkodik az intézmény területén, nem tud regenerálódni. Azt gondolom, hogy valahogy mértéktartóan kell nemzeti kánonról, új tananyagról, modern tananyagról beszélni, és amiről szintén szó volt a beszélgetés során, a taneszközök közé egyre nagyobb mértékben be kell vonni a rugalmasabb digitális tananyagot, amelynek az elsajátítása, vagy amelynek a tanulmányozása az nem biztos, hogy az iskolai keretek között, az iskola falai között kell, hogy megtörténjen. Tehát a pedagógusoknak egyre nagyobb mértékben kell megtervezniük. Ugye, ahogy ez korábban a felnőtt oktatásban volt, de meg kell terveznünk a tanulók otthoni foglalkoztatását is. És mindehez egy elég komoly ellenőrzési rendszert kell kialakítanunk.
Tehát akkor feladat azért van bőven, még hogyha nemzeti alaptanterv egyelőre nincs is.
Feladat bőven van, viszont szükséges lenne tudni azokat a határköveket, ameddig egyrészt egy iskolarendszer, egy egyházi iskolarendszer, vagy ameddig az egyes intézményfenntartók intézmények elmehetnek.
Az elmúlt órában Papp Kornél, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatala oktatási irodájának vezetője volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.